Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok. Az aréna vendége Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója, és Böcskei Balázs, az Idea Intézet stratégiai igazgatója. Műsorunkat a rádióban felvételről hallják, a beszélgetést csütörtökön délután rögzítettük. Uraim, köszönöm szépen, hogy elfogadták a mozgósítási meghívásunkat, és itt vannak. Örülök, hogy itt vannak, remélem, hogy önök is jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Örülünk.
Azt hiszem, ebben
csatlakozom az örömhöz.
Akkor ebben már győztünk, de vasárnap lesz egy választás, és ott sokan győzni akarnak. Mit mutatnak a legfrissebb méréseik? Mráz Ágoston Sámuel?
A mi legfrissebb mérésünk március végéről való, és azt mutatja, hogy a listás eredmény az 46-40 lenne a Fidesz javára, és 8%-ot kaphat még a Mi Hazánk. A többi párt az nem jutna be, ugye a másik kettő lista az nem érné el az 5%-os bejutási küszöböt. De hadd mondjam itt el a célegyenesébe a választási kampánynak, hogy mi közvéleménykutatók mindig ilyen izgalmas számokat mondunk a listás eredményről, a mandátum kiosztásban. Ennek a jelentősége korlátozott. Nem csak arról van szó, hogy legfeljebb 93 listás mandátumot lehet megszerezni, a listás mandátumok kiosztásánál is a közvetlenül belföldön leadott listás szavazatok, értve ez alatt akár a külképviseleteken, a belföldi névjegyzékben szereplők által leadott szavazatoknak a jelentősége az nem is korlátozott, de nem akkora, mint amit a közvéleménykutatások sejtetnek, hiszen, ahogy előbb említettem, külföldön vannak a külhoni szavazók is, levélszavazók, ők most igen sokan vannak, 496 ezeren regisztráltak, és már tegnap este 192 ezer szavazat beérkezett a választási irodalmi statisztikája alapján. Illetve létezik a töredék szavazat intézménye, ezzel elkezdünk a magyar választási rendszer labirintusába kalandozni, de a töredék szavazatok az egyéni választókerületben a mandátum szerzéshez nem szükséges szavazatok, vagy a vesztesek által megkapott kompenzációs szavazatok is hozzáadódnak a közvetlenül a listára érkező szavazatokhoz. Csak hogy egy körülbelüli számot mondjak, ha lenne mondjuk 6 millió közvetlen listás szavazat, akkor is összesen a listás mandátumok kiosztásában akár 9 millió szavazat is részt vehet. Tehát ott van még ez a akár 3 millió, ez most csak egy körülbelüli szám, nagyon sok összetevője van annak, hogy végül is hány közvetlen és közvetett listás szavazat jelenik meg a mandátum kiosztásnál, de jól érzékelteti, hogy az, amit mi közvéleménykutatók mérünk, az csak egy tényezője a listás mandátumok kiosztásának.
Az Idea Intézet hogyan látja, Böcskei Balázs?
Hát, hogy kezdjük meg akkor a Hacsek és Sajó fél óránkat, hogyha...
Lesz egy egész óra is.
Az Ágostont hallgat, ha vajon 4 évvel ezelőtt, ha itt ültünk volna, akkor az Ágoston ilyen hosszú választási rendszer edukációt tartott volna
a listás. Oktatom és a választási rendszert, azért van egy ilyen hibám, hogy rosszabb.
Listás és az egyéni különbségéről, tehát mit, hogyha valamit azt mondhatnánk egy kicsit, hogy tényleg a műsornak a hangulatát megágyazva, vagy mint hogyha valamit itt takar a beszélő, és majd erről a takarásról szívesen beszélek, és a kérdésre is válaszoljak a Hacsek és Sajó után, ez pedig az, hogy 13%-pontos előnye van a biztos szavazó pártválasztóknak nálunk a Tiszának, hangsúlyozva azt, amit az Ágoston is hangsúlyozva, hogy ez arra a kérdésre adott válasz, hogy most vasárnap melyik listára adná le a szavazatát. Van egy 5%-os Mi Hazánk és egy 4%-os demokratikus koalíciót, ez utóbbiaknak a választási részvétel, meg a mozgósítás, meg a mobilizáció és minden más, amit ilyenkor elszoktunk és el fogunk majd mondani, az azért meghatározza a parlamenti küszöb átugrását, tehát ez a mi forgatókönyv szerint a 2-től a 3-ig a 4 frakciós parlamentig terjed ma a mai tudásunk szerint. Ez az adatfelvétel, ez április 4-én vagy 5-én záród, már nem is tudom, hogy hányadikán, lehet, hogy még korábban, tehát a húsvéti nyuszi zárta le, szóval ez egy március végi április elejei adatfelvétel.
Keresünk akkor közös nevezőt a két intézet között. A Tisza kétharmados reményeit egyikük intézete, annak mérései sem tartja meg alapozottnak?
Először hadd utasítsam vissza a szándék feltételezést Balázs részéről. Szerintem a magyar választási rendszer nagyon jó, de 3 fontos szempontból csak 2-t teljesít. Jó, mert a kormányozhatóságot segíti, de az ellenzék, a mindenkori ellenzék jelenlétét is biztosítja. A gyenge pontja az átláthatóság. Különféle tudományos kutatások igazolják, hogy nagyon kevesen értik, hogy hogyan működik a választási rendszer. Ezért szerintem a választások előtt erről mesélni ez a legtermészetesebb dolog. Nincs ebbe semmi több. Csak kontextusba akartam helyezni azokat a számokat, amit mi jól látunk. Szerintem korábbi eredményeink is ezt alátámasztják. Szóval a kétharmados Tisza győzelemre mi nem látunk lehetőséget, hiszen nem csak a listás eredményekről volt közleményünk, hanem azóta mi elmondtuk, hogy hogyan állnak az egyéni választókerületek is. Ez már egy hangsúlyozottan egy becslési eljárás, hiszen egyidejűleg 106 választókerületben nem lehet kutatást csinálni. Választástörténeti adatokra is 30 idei választókerületi kutatásra alapozva. Mi úgy láttuk, hogy 66 választókerületben van reális esélye a Fidesz győzelmének, és ebből aztán a bonyolult választási rendszer adottságait figyelembe véve 109 fideszes mandátumot kalkuláltunk. Nem azért mondom, hogy szándékot feltételezél, de tényleg egy nagyon sok ismeretlenes egyenletet. 8-10-12 ismeretlennel dolgozik egy mandátumbecslő egyenlet. Ezt kell megoldani, vagy az egyes ismeretleneket megbecsülni ahhoz, hogy ezt a 109 mandátumot végül is eredményül kapja az ember. Ezt tettük, tehát nem, ez nem egy hajszálpontos kutatás, hanem egy becslési eljárás eredménye, de a 109 mandátum az azt jelenti, hogy egy abszolút többséget meg tud szerezni a Fidesz, és azt gondolom a becslések, egyesével elvégzett becslések alapján, hogy nagyon extrém feltételezéseket kell ahhoz tenni, hogy bárkinek nem csak, hogy egy Tisza győzelem jöjjön ki, hanem egy Tisza kétharmad. Láttunk ilyet is. Van olyan közvéleménykutató, aki mindenfajta módszertani leírás nélkül az elmúlt napokban prezentált egy mandátum eloszlást. De én hadd gondoljam azt, hogy fontos, hogy amikor valaki megbecsül egy mandátum elosztást, akkor vezesse le, hogy hogyan jutott arra. Ezt a Medián, mert róluk van szó, akik kétharmados Tisza előnyt láttak, ők ezt nem tették meg, ők csak a végeredményre egy becslést közöltek. Kicsit ilyen égből pottyant meseként.
Az IDEA intézet lát kétharmadot bárkinek is?
Hát intézeti szinten mi nem látunk, hogy a mérésünkből levonható ez a következtetés 6 nappal a választások, vagy 8 nappal a választások előtt, akkor ez a szám, amit most bemondtunk, ennek tükrében ez kevéssé valószínűsíthető. De az Ágoston utalt, hogy azért ez egy olyan választási rendszer, ami egyik oldalról transzparens, másik oldalról bonyolult, de nagyon könnyű az átbillenés benne. Tehát, hogyha azokat a számainkat tudom úgy olvasni, anélkül, hogy tudnánk ennek a földrajzi megoszlásának pontosságát, hogy ez adott esetben még egy támogatottság növekedés esetén, amit mondjuk a Tisza az utolsó napokban azért felszed, vagy felszedhet, mondjuk a Fidesz is felszedhet, ugye ilyenkor a nagy pártok azért porszívóznak, még az is szól az irodalom mellett olyan érvés, hogy a kis pártokról szólnak már az utolsó napok, és nem a nagy pártokról, ez majd eldől, ez az akció, melyik érvényes, abból kigurulhat még egy kétharmad is. Akár most, amikor a kérdést felteszi, akkor most a kutatásunkból ez nem következik ennyire lineárisan, mint amennyire a kérdés.
Van egy látványos visszalépés, cunami. Ez növelheti a Tisza szavazótáborát, vagy a szavazó az egyszerűen nem így működik, nem lehet neki megmondani, hogy hirtelen, vagy néhány nappal a választás előtt módosítsd a preferenciáidat. Mráz Ágoston Sámuel?
Most, amikor beszélgetünk, már elmúlt csütörtök 4 óra, és ugye ezzel megszűnt a visszalépés lehetősége. Azt hiszem helyesen, hogy ne lehessen az utolsó pillanatban, mondjuk vasárnap reggel ilyesmit bejelenteni, tehát technikailag fel lehessen rá készülni. Amit tudunk, hogy volt számos visszalépés, de olyan politikusok részéről a legtöbb esetben, akiket nem fenyegetett volna az, hogy megszámlálhatatlanul sok szavazatot kapnak. Ezért én ennek a jelentőségét inkább a választási rendszer szempontjából közelíteném meg. Ugye, ha mondjuk egy ellenzéki jelöltről van szó, aki nem indul az egyéni választókerületben, és a rá potenciálisan szavazók rászavaznak a Tisza párt jelöltjére, mondjuk nagy arányba, akkor az a Tisza párt mandátum kiosztásánál hasznosítható, akár töredékszavazat, ha veszított a Tisza párt, akár a győzelemhez persze segítheti a mindenkori ellenzéki jelöltet. Tehát van ennek jelentősége, de szerintem sokkal kevésbé a választókerületi eredmények eldöntése, mint a töredék szavazatok szempontjából.
Böcskei Balázs, másikor, lehet, hogy ezzel egyetért?
Már annyival inkább kiegészítem, hallgatva, tehát nincs ebben vita, ami nagyon sajátos helyzet volt, hogy ezek a visszalépéseknek mi is az egésznek az aurája. Tehát hogyha, és amennyiben fogadjuk el a kutatásainkat, a mi kutatásainkat, meg a másik kutatásainkat validnak, akkor az, hogy ki lép vissza, hogyan lép vissza, ennek olyan nagy jelentősége nincsen. A választók valóban nem tudják olyan elméleti szinten a választási rendszert, ahogyan oktatod, de ismerik a gyakorlatban. Tehát fölismerik a legesélyesebbet, fölismerik a stratégiai szavazást, gyakorolják, csinálják, 98 második forduló óta választok egy jelentős része, anélkül, hogy részt vett volna a választási rendszer és eljárás során, tudja, hogy hogyan működik. Tehát szerintem az, hogy a kis pártokon egyéni képviselői múlnának mandátumok ilyen támogatottságok esetén, mint amik a kutatásokban van, szerintem ez egy politikai és nem pedig egy matematikai érvelés volt. Tehát a keleténél nagyobb nyomás volt a kis pártokon, amit nem megalapozott választás szociológiai tudások mondattak, és szerintem ennek a nyomásnak való, hogy is mondjam, kezelése, nyomáskezelése akkor, amikor úgy döntöttek, hogy gyakorolják azt a gesztust, és ellenem ennek annak a percepciónak, hogy rajtuk múlna. Ez ma néha erősebb volt eznek a fajta ilyen közösségi nyomásgyakorlás, mint ami kigurul a számunkból.
Igen, ha itt folytatom, ahol a Balázs a bajta, valójában, ha az ember elvonatkoztat a szimpátiájától, és csak taktikailag nézi az egész folyamatot, akkor a Tisza pártot egy hibát követel, hogyha tudja, hogy ezek a pártok végül is szerepelni fognak a választáson, azáltal, hogy kannibalizálni próbálja a szavazóikat, azáltal lehet, hogy szerez 1-2%-nyi, teszem az DK-s vagy kutyapárti szavazót, de 1-2%-ot meg elveszít, taktikailag sokkal helyesebb lett volna, ha segíti ezeket a pártokat bejutni, mert mind a ketten elég egyértelművé tették, hogy abban az esetben, ha bekerülnek a parlamentbe listán, elérik az 5%-os bejutási küszöböt, akkor koalíciós partnerként számíthat rájuk a Tisza párt, ha rajtuk múlna a többség megszerzése. És ezért tegyük hozzá, hogy így, ha meg nem érik el az 5%-os küszöböt, így elvesztegetett ellenzéki szavazatok lesznek.
Az átszavazók tábora az egy szabad szemmel látható tömeg. Ugye ezt most a Fidesz Mi Hazánk vonatkozásában merült föl az utolsó 24-48 órában, hogy mi lenne, hogyha a Mi Hazánk szavazói megosztanák a szavazatukat az egyéni és a lista között, a Fidesz és a Mi Hazánk között. Arra is kíváncsi vagyok, hogy ezt reálisnak tartják-e, tehát hogy így működnek-e a Mi Hazánk szavazók, és hogy ez mekkora hatást fejthet neki a végeredményt illetően.
Szerintem minden párt esetében, és historikusan is, ha nézzük, akkor vannak ilyen típusú szavazók, de szerintem nem ezek vannak többségen. Tehát biztos, hogy van olyan Mi Hazánk szavazó, aki listán Mi Hazánk, egyéniben pedig a Fideszre fog szavazni, de hogy ezek ilyen, hogy is mondjam, olyan nagy elemszám lenne a Mi Hazánk táborán belül, azt erősen kétségesnek tartom. Az, hogy az ellenzéki oldalon többen vannak azok adott esetben, akik mondjuk megosztják, már amennyire a kispártokról beszélünk, itt a DK-nak, az MKKP szavazók, akik folytatják ezt a szavazat megosztást, hogy hívjuk ezt stratégiai szavazásnak, annak szerintem az adott táboron belül is nagyobb az arányuk, mint a Mi Hazánk és a Fidesz között. De ezek ilyen választás utáni helyzetből tudjuk megmondani. Szerintem azok, akik ma ott vannak ezeknél a pártoknál, azok fognak megosztani szavazatot, de elhagyni és átcsábítani, és stb. Ilyeneket már nem fognak folytatni. Tehát szerintem nagyon kevesen vannak azok, akik egyébként ezek az üzeneteket meghallják. Tehát mi elemzők, újságírók, meghalljuk ám ezeket a mondatokat, hogy 82. véleményvezér a Mi Hazánk környékén mit gondolt, de ez a Mi Hazánk szavazókhoz Battonyán hát azért eléggé korlátozottan folyik le, még az internet sebességét illetően is.
Mráz Ágoston Sámuel egyetért, ellenzi, tartózkodik.
Én azt gondolom, hogy a Mi Hazánknak valamivel kevesebb, mint 400 ezer elkötelezett szavazója van. Ha ennél többen szavaznak a Mi Hazánk listájára, akkor reális annak az esélye, hogy azok a szavazók, ezek a plusz szavazók, ezek nem elkötelezetten a Mi Hazánk támogatói, azaz a Fidesz számára megnyerhetőek egy szavazat megosztással. Például, de akár vissza is szerezhetőek a Fidesz szempontjából, mert a feltételezés az, hogy ez a növekmény, ha a Fideszből jön, akkor tehát visszaszerezhető a Fidesz szempontjából, és szerintem ez a kampány nagyjából erről szól. Még a 400 ezer, vagy valamivel kevesebb, mint 400 ezer Mi Hazánk szavazónál is mi azt látjuk, hogy a harmaduk az nem kifejezetten kormányellenes. Tehát ott is akár felmerülhet az a logikus érv, hogy a, ha választani kell a két miniszterelnök közül, és egyetértve azzal, hogy nem a választási rendszer részleteinek ismeretében hozza minden választópolgára döntését, talán még annyira sem, mint amennyire feltételezi a Balázs. De azt a kérdést, hogy ki legyen a miniszterelnök, azt mindenki szem előtt tartja, amikor a voksát le fogja adni április 12-én, és ha egy Mi Hazánkos elkötelezett szavazó számára is ez a kérdés, akkor körükben is van olyan, aki mondom egy harmada ennek a legfeljebb 400 ezer szavazónak, aki lehet, hogy a Fidesz egyéni jelöltjére fog szavazni. Hatalmas különbségre nem számítok egyéni és listás szavazatok között, de itt azért 100 ezer szavazatnak lehet jelentősége, és nagyjából ekkora nagyságrendről beszélünk.
Az tényleg érdekli a szavazókat, hogy jobboldali vagy baloldali kormány lesz-e? Ez az ideológiai pecsét, ez még úgy képzeletben rákerül a szavazó lapokra, vagy ezt már csak a politikusok erőltetik, hogy jobb és baloldal?
Hát, erről végtelen és korlátozott értelmű vitákat szoktunk folytatni, de én azt gondolom, hogy ez olyan, mint amit a Churchillnek tulajdonítanak a demokrácia kapcsán, hogy nem jó, de nincs jobb. Tehát a jobboldal, baloldal leírás nem jó, persze, mert egy csomó baloldali intézkedést tett a jobboldali kormány. Talán Kövér László mondta, hogy a Magyarország legnagyobb szociáldemokrata pártja az a Fidesz. És persze látom én is, hogy piros-fehér-zöld zászlókat használ a Tisza párt. Tehát el tudnám mondani hosszan, részletesen, tanulmány szintjén, hogy miért nem jók ezek a kategóriák, de nincs jobb igazából. És ezért használják az emberek, és én azt gondolom, hogy valójában azok is, akik tagadják a baloldali jelzőt a Tisza párt kapcsán, nem gondolják azt, hogy a baloldali párt a Fidesz lenne Magyarországon, tehát igenis ez egy értelmes fogalom. De azt, hogy aztán a választókat ez mennyire befolyásolja, azt nem gondolom nagyon fontosnak, szerintem a személyiségek, ki legyen a miniszterelnök, az fontosabb a jobb és baloldali identitás kérdésnek.
Némileg azért kiegészítésre szólt az Ágoston, de mégis a kormányzó párt baloldalizza folyamatosan, tehát címkeként használja a Magyar Péterre és a Tisza világára ezt a kifejezést, tehát valami, hogy is mondjam, demobilizáció, vagy valamilyen értelme a Fidesz felől nézve van. A kérdésére visszautalva, Magyarországon nem fog baloldali kormány alakulni, bármelyik kormány, bárki nyeri a választást, tehát ez egy olyan evidencia szerintem, amit nehezen lenne vitatni, hogy ha lejövünk a politika világából, akkor mégiscsak a valóság megvédésének szándékával azért Magyar Péterről sok mindent lehet mondani, az antiurbanizmusnak különböző árnyalatát, de az, hogy mondjuk ő baloldali vagy liberális gondolkodású lenne, vagy azt képviselni, vagy egyébként a körülötte állók, azért az erősen vitatható. Tehát baloldali kormány itt nem lesz, baloldali párt az, ami még itt kérdés ebben a választási időszakban. És ilyen értelemben annyiban sem számítanak ezek a kategóriák, mert hogy tényleg annyi lett a magyar politika, hogy orbánizmus vagy antiorbánizmus. Mivel ez a politikai törésvonal lett, ez egy csomó minden ilyen ideológia és érték kategóriát felülír, és akadémikusba tesz.
No de, utalgattak itt a DK-ra, akkor nyúljunk bele abba a kisebb, de nem kevésbé duruzsoló darásfészekbe is, ami a DK, amely szerint nem biztos, hogy a legtöbb szavazatot bezsebelő párt alakíthat kormányt az államfő felkérésére, és szerintük a Mi Hazánk koalícióra fog lépni a Fidesz elők, ezzel érvelnek amellett, hogy a DK-nak, mint általuk baloldalinak nevezett pártnak be kell jutni az országgyűlésbe. Bár már mondtak számokat, de azért akkor rögzítsük, hogy ez egy jó stratégia a DK részéről, ez működni fog?
Én személy szerint azt gondolom, hogy kicsit bonyolult az üzenet, és nem érzem azt, hogy valaki azért egy ellenzéki szavazó, aki a DK és a Tisza között nem tudom, dilemmázik, az pont egy ilyen erősen fantáziadús koalíció koncepció ellenében választaná aztán a DK-t. Tehát nekem formál logikai alapon nem teljesen működik. Azt gondolom, hogy az a kampány, ami Dobrev Klárát helyezte a középpontba, és Magyarországon nincs ember, aki ne találkozna 100 méterenként Dobrev Klárával szerintem, mert nagyon sok plakátot ragott ki. Az a stratégia nekem egy értetőbb jelenet volt, és bár, ha jól értem, akkor Balázs azt mondta, hogy nincs jelentősége a baloldaliságnak, de egy baloldali párt bekerülésének lehet. Még akár az a stratégia is, hogy ennek a jelentőségét próbálta hangsúlyozni a demokratikus koalíció logikusan, mint egy ilyen bonyolult, igazából a közbeszédnek nem tárgya leszámítva a politika iránt rendkívül érdeklődőket, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk között bármilyen együttműködés lenne, hogy ez ellenében miért szavazzon valaki a DK-ra? Én ezt nem teljesen értem, megmondom őszintén, pedig ez lenne a dolgom.
Böcskei Balázs érti?
Kevés. Érteni értem. A Ágostonnal ott az egyetről kérteni, hogy nem könnyű megérteni, és hogy itt formál logikailag azért követni kell a váltókat, amin halad az autó, és átmegy egyik sávról a másikra. Szerintem az a stratégia, amit annak egyik pillér, amire utaltál is, hogy baloldali jelző és a baloldali pozíció megjelenítése, az egy könnyebben értelmezhető, de még könnyebben értelmezhető az is, hogy a túlzott hatalommal szembeni valamilyen ellensúlynak lenni. Az jól látszik, hogy vannak DK potenciális szavazók, ezt azért videókutatás meg tudta volna erősíteni, vagy megerősíteni, hogyha másodlagos elemzéseket folytatunk. Az egy nagy kérdés, hogy mekkora a szívó hatása ugye a nagy pártoknak. Ez igaz a Mi Hazánk Fidesz viszonyára, és igaz a Tisza és a DK viszonyára is. Vagy mennyire megvan-e még az a sokasság, aki az utolsó pillanatban azt mondja, hogy erősebb lesz neki a kormányváltás szándéka mellett, az, hogy Magyar Pétert valamilyen értelemben kontroll, ellenőrzés, nem alá, hanem árnyékába kell tenni, tehát hogy az egypártiság, az egypárti, hogy is mondjam, pártrendszernek megtanultok a sajátosságait, ahol van egy domináns szereplő. Ebben a tekintetben az egy nagyon sajátos logika, ami az utóbbi időszakban elharapódzott. Szerintem a harapódzás az egy jó szó, mert így beleharapnak emberek barátaikba és ismerőseikbe, ami a pluralizmusnak a felfüggesztésének ideiglenes szándéka felé megy, mert hogy vonuljanak le ezek a pártok a palettáról. Szerintem pluralizmus iránt elkötelezett emberként ezt nem kívánjuk, vagy nem kívánhatjuk.
Eddig csak hitték, hogy könnyű kérdéseket kapnak, de most fogom megkérdezni, hogy mekkora lesz a részvételi arány, ami ugye legendásan nehezen előrejelezhető. A nézőpontnak mi az álláspontja?
A nehezen előrejelezhetővel hadd kezdjem. Itt az elmúlt hónapokban azt éltük meg, hogy a közvéleménykutatásokat senki sem szereti, de mégis csoda erőt tulajdonít a közvéleménykutatásoknak, és mindenki nézi, olvassa ezeket a híreket. Szerintem a közvéleménykutatás arra nem alkalmas, hogy bizonyos dolgokat megmondjon, és itt már a kérdésre próbálok válaszolni. Ugye a részvétel az valójában egy magatartási kérdés, nem egy véleménykérdés. És azokat, akiket elér a közvéleménykutató, azok hagyományosan aktívabbak politikai értelemben, mint a teljes sokaság, azaz az összes választópolgár. Ezért látjuk azt, hogy vannak közvéleménykutatók, akik 90%-ot mérnek nyers adatba, de őszintén megmondom, hogy a Nézőpont Intézet nyers adatait nézzük, az is 80% fölötti részvételt mutat, és mégis azt gondoljuk, hogy nem ez a valóság. Érdemes ilyenkor figyelembe venni azt, hogy korábban mit mért nyers adatban egy közvéleménykutató, és mi lett a valóság. Ezekkel kalkulálva mi arra jutottuk, hogy 75% körüli lehet a részvétel, ami történelmi csúcs, és amihez még egyszer hozzáteszem, hogy ez az amúgy nehezen mérhető nyers adathoz képest is egy súlyozott adat, ami figyelembe veszi a választás történeti fejleményeket, de azt gondoljuk, hogy ez valahol a reális, és úgy látom, hogy végül is minden közvéleménykutató kollega erre a megválaszolhatatlan kérdésre hasonló válaszokat ad, és azt mondja mindenki, hogy a nyers adathoz képest alacsonyabb, de történelmi rekord részvétel vár.
Valóban, Böcskei Balázs?
Én a konkrétabb leszek egy fokkal, mint az Ágoston, ő azt mondta, hogy körül. Én azt mondom, hogy 75%. Nálunk most ez a vállalható részvétel az 75%, úgyhogy történelmi csúcs.
Vasárnap a demokrácia diadala lesz. Tehát egy rövid kérdés és egy rövid válasz, hogy kinek kedvez, hogyha nagyon sokan mennek választani. Eldöntendő kérdés, Tiszának vagy Fidesznek?
Attól függ, hogy a tiszások vagy a fideszesek mennek sokan. Olcsó kérdése, olcsó válasz, elnézést. De komolyra fordítva a szót, azt azért lehet látni, hogy a Fidesz szimpatizánsai kevésbé aktívak a kutatásokban, mint a Tisza szimpatizánsai. Ők egyenesen hiperaktívak, tehát mi eddigi praxisunkban nem láttunk ilyet, hogy egy pártal szimpatizálóknak közel a 100%-a biztosabb, hogy részt vesz a választáson. A Fidesznél ez 90% körül van, ami azt feltételezi, hogy egy magasabb részvétel az a fideszes tartaléknak a aktivizálódásával.
Csendes többségről szokott beszélni a miniszterelnök is, ami most hangos többség lesz.
Vagy rejtőzködő fideszesek, vagy inaktív fideszesek, bárhogy is hívhatjuk őket, és nem automatizmusra beszélek, csak egy logikus következtetés.
Ez tényleg már régészet, de hogyan látja Böcskei Balázs?
Most, hogy egy kicsit bonyolítsam, és kicsit behozzam a Hacsak és Sajó után az Uborka című sort, azt mondom, hogy milyen időjárás van. De nagyjából ilyen gondolatok szoktak még előjönni, hogy hó esetén, meg kinek kedvez. Szerintem ez az axióma, hogy magas részvétel, kinek kedvez, hogyan kedvez, ez éppen 2018-ban borult meg, úgyhogy én ebben a tekintetben még arra sem gondolt kísérlet se vállalkozik, mint az Ágoston, nem tudom.
Sok minden történt ebben a választási kampányban. Itt volt az amerikai alelnök J.D. Vance. Ennek a látogatásnak a súlyát kifejezetten a választás szempontjából egyáltalán mérni lehet? Mráz Ágoston Sámuel.
Ugye mi a választási kampány, vagy a választás szempontjából a jelentősége egy ilyennek? Most három szempontra érdemes szerintem figyelni. Az egyik az, hogy melyik párt hogy tudja a saját tartalékszavazóit mozgósítani. A másik az, hogy esetleg tudja az ellenfelét demobilizálni, megakadályozni, hogy ott sikeres legyen a mozgósítás. A harmadik pedig szerintem, erről már pár szóban beszéltünk az egyéni választókerületek kapcsán, az a választási földrajz, mert nem mindegy az sem a magyar választási rendszerben, hogy a szavazó tábor az pontosan hol helyezkedik el, és a 106 választókerületből hol mennyiben melyik pártnak a szavazótábora kerül többségbe. Az ön kérdése az a mozgósítás és demobilizációs tengelyen értelmezhető, tehát az a kérdés számomra, hogy egy ilyen amerikai alelnök látogatás az mozgósítja a Fidesz tábort, vagy üzenie azt ellenzéki szavazóknak, hogy komoly barátai vannak Magyarországnak, és ezekre a barátokra Orbán Viktor számíthat. És ugye azt kérdezi, hogy ez mérhető-e. Őszinte leszek, ilyen gyorsan szerintem ezt nem lehet mérni. Azt lehet mérni, hogy a Vance-nek, Donald Trumpnak mekkora a népszerűsége, és azt lehet látni, hogy a Fidesz táboron belül ők népszerűek. Nem meglepő módon, hiszen Orbán Viktornak szövetségeseiről van szó. Ezért egy olyan egyértelmű kiállást, mint amit az amerikai alelnök tett a Fidesz mellett, ez a Fidesz tábor szempontjából mozgósító erővel hathat. De ezt nem mérés alapján, hanem feltételezés alapján tudom mondani, és abból kifolyólag, hogy az egyik idoljuk támogatta meg nagyon egyértelműen, ilyen amerikai egyértelműséggel a Fidesz kampányt, tehát ebbe nem a diplomatikus kétértelműség volt a jellemző, hanem mintha szemlélve az amerikai alelnöknek a hozzászólását, mintha beszéd közben lendületet kapott volna, tehát az elején még óvatosan fogalmazott, és a végén már konkrétan azt mondta, hogy a Fideszre kell szavazni.
Böcskei Balázs hogyan látja?
Másképp, és ennek egyszerűen a kampány környezetbeli okai vannak. Szóval, hogyha ez a kérdés 2000-ben vagy a Facebook előtt tevődött volna fel, akkor azt mondtam, hogy ennek nagy jelentősége van, mert ez az, hogy itt mi történt, ki jött, mit mondott, hogyan mondta, meg az utókövetés, ez mindenki számára, vagy lehetőség, tömegek számára eljutott volna is egységesen. Az, hogy ebben a fragmentált médiatérben, amit ráadásul Reels videók és társaik szabdalnak, hogy ebben ezek az üzenetek és ezek a narratív elbeszélések, amiket most az Ágoston felvázolt, ezek át tudnak-e menni, erős kétségeim vannak. Ez egyszerűen következik a digitalizált politikai környezetből. A másik állításom az, hogy szerintem az, hogy ide érkezik az amerikai alelnök, az, hogy az előbb azt mondtuk a DK kapcsán, hogy hú, azért ez nem egy olyan magátértetődő, meg kicsit komplikált ez a dolog, akkor vajon az az üzenet, hogy Vance ideérkezése annak az auráját erősíti, hogy Orbán Viktor egy komoly tényező, akivel szemben Magyar Péter kevésbé az, hát azért itt is egy-két váltón át kell menni, hogy persze, tényleg, ez ezt jelenti, meg azt, hogy a Fidesz szavazók, akiket az előbb az Ágoston Fidesz inaktívak azokhoz pont a Vance jelenlétének ilyenfajta üzenete lenne a katarzis, abban erős kétségem van. Az, hogy a Fidesz magszavazó, a Bajer Zsolt sót néző, most, hogy egy ilyen personát rajzoljak meg, ez nem egy ilyen, hogy hívják, ez egy leíró jellegű kategória, hogy ő tudja, hogy kicsoda és miért fontos neki, az egyértelmű. De hogy ott, ahol a Fidesznek mennyiségi és mobilizációs problémái vannak, hogy ott egy ilyen amerikai alelnök látogatása, vagy bárki másnak a látogatása katartikus lenne, vannak kétségeim.
Akkor a kétségeidet eloszlatandó. Mindenképpen. Elmesélek, hogy amikor Donald Trumpnál járt novemberben Orbán Viktor, annak egyértelműen pozitív hatása volt. És én azt nem állítottam, bár Tataliere, hogy ez egy győztes narratíva, és eldöntötte volna a választást. Még azt sem állítom, hogy a 10-6 szavazói demobilizálja ez az esemény. Uh-huh. De szerintem annak a jelentőségét alábecsülni, mondom még egyszer a novemberi Trump látogatás kedves szavaihoz hasonlóan az Amerikai Egyesült Államok alelnöke kiállt a kormányfő mellett, ennek a jelentőségét alábecsülni az is hiba.
Az orosz-ukrán háború és főleg a permanens energiaválsággal fenyegető iráni háború az bárkinek is aduász volt ebben a kampányban, vagy pedig foglalkozni kellett ezzel is, mert ez történik?
Szerintem a konkrét háború talán nem volt igazán a napirenden, és ezért közvetlenül nem befolyásolta a választói magatartás sem, de a következményei ennek a háborúnak, a magas olajár, és aztán a kormány intézkedése a védett üzemanyagáról, azt szerintem egy jelentős esemény. Mi azt láttuk, ez nem egy publikált kutatás, de elmesélem, mert tetszeni fog a Balázsnak, hogy mi azt láttuk, hogy a Tisza szavazótábornak az ötöde is örül egy ilyennek, pedig ugye aki ma Tisza szavazó, az semminek nem örül, amit a kormány tesz értelemszerűen, hát ezért ellenzéki szavazó, de egy ilyen intézkedésnek az ötödik azt mondta, hogy ez egy jó intézkedés, és minden olyan téma a kormány szempontjából, ami természetesen a Fidesz tábort egységesen a kormány mögé gyűjti, az már egy nyertes téma, de ami még az ellenzéki tábor egy részét is egy ügy mentén a kormány mellé állítja, az természetesen a legjobb téma egy kampány szempontjából. Tehát az állításom az, hogy az iráni háború konfliktusa az nagyon kevesek számára követhető, akár az is, hogy ki a jó, ki a rossz ebben a háborúban, de a hatásai az iráni háborúnak az a kormánynak azt a profiát, imázsát, hogy a bajban lévő családokat és háztartásokat és kisebb egzisztenciákat megvédi, ezt a narratíváját, hogy a Balázs kedvenc kifejezését használjam, ezt erősített.
Tényleg ilyen narratívát lát, Balázs?
Ahhoz, hogy ez ilyen gördülékenyen menjen, az ugye az kellett volna, hogy Magyar Péter felmegy arra a tematikára, ami a háborús tematika, és abban a kérdésben folyamatosan a kampány egész alatt saját táborát, vagy a legalábbis a másik táborát mobilizálja, vagy a saját táborán belüli demobilizációt folytat. Ugye Magyar Péter azonban a háború témáját és az orosz-ukrán kérdést, azt kerülte a kampány során, csak a saját témáit, csak a saját ügyét, narratíva szót használtuk, most már ön is használt, úgyhogy akkor most már benarratívázzuk a műsort. Tehát az ő saját történetében volt végig az egész kampány. Ide alatt kizökkenthetetlenül csak annyit tett hozzá az iráni kérdéshez, amennyit indokoltnak lát a saját maga államférfi mi voltjáról gondolkodva. Na de, ez ugye korábban nem volt így, a rezsicsökkentés kapcsán, amikor annak idején volt, az ellenzék az beleszállt ebbe a diskurzusba, tehát vitte ennek az egésznek a hírét, megosztotta a saját szavazótáborát, akár demobilizálta a migráció kérdés, dettó. Most nem ez történik, szóval, hogy ennyiben a tekintetben az, hogy a Tisza szavazók egyötüde egyet ért a védett benzinnel, ez ugye nem meglepő, csak ettől nem lesz ugye Fidesz szavazó. És még a demobilizációra sem elég, mert nem megy föl a témára Magyar Péter. Tehát, hogy úgy látom, hogy ez a háborús tematikát, ezt nem nehéz látni, tette meg a Fidesz a fő kampány témájává, de szemben mondjuk a 4 évvel ezelőttivel, amikor Márki-Zay Péter meg az egész nyilvánossága és a véleményvezéri köre rámászott erre a témára és pozíciót fogott, ergo a Fidesz tudott egy társadalmi koalíciót létesíteni, most ez nem történik. Tehát ez egy kicsit, hogy is mondjam, enerváltnak tűnik, és intellektualizálónak.
Amikor azt mondtam, hogy a Tisza szavazók ötöde is egyetért, akkor nem azt mondta, hogy Fidesz szavazók váltak, hiszen ja, Tisza szavazókról beszélünk. Igen. De szerintem te is látod azt, hogy miért jó akármelyik politikai oldalról is beszélünk, hogyha az ellentábor, ami amúgy gyűlöli a kormányt, ezért lett Tisza szavazó tábor, egy intézkedéssel egyetért. Ennek bizonyos értelemben lehet demobilizációs hatása is, ha nem is konkrétan ezeknél a szavazóknál, de a lendületet megtörheti. És Amúgy pedig Magyar Péter foglalkozott az üzemanyagárakkal, abban igazad van, hogy amikor a kormány elkezdett intézkedni, akkor megpróbált a témát elfelejteni és levenni a napirendre, de előtte pár napig ő követelte, hogy legyen intézkedés, és aztán...
Kikövetelte,
és utána pedig úgy tett, mintha nem lenne semmi jelentőség.
Nagyon sok mindennek volt nagy jelentősége ebben a kampányban. Félelmetesen hosszú volt az étlap. Kiugrott emberek interjúi, lehallgatott és kiszivárgott hangfelvételek, tényfeltáró cikkek, dokumentumfilmek, aranykonvojok, titkosszolgálatok, visszalépések. Ma is kijött egy hangfelvétel, amelyen állítólag a Tisza párt elnöke mondja azt, inkább nem szó szerint idézem, hogy nagyon nagy háború lesz. Biztos utálni fogják a szót, atombomba, hogy egyik sem volt atombomba, ez az egyik kérdésem, a másik, hogy most már nem is lesz. A hallgatóknak elmagyarázom, ilyen háborús időkben nem igazi atombombáról beszélünk, hanem olyan nagy ügyről, ami fordíthat így vagy úgy.
Mivel minden kutatás, vagy a legtöbb kutatás inkább így fogalmazom, két párt szoros versenyeként írja le a választást, ezért szerintem ezt meg lehet válaszolni, ezt a kérdését, hogy nem volt atombomba. Az atombomba azt jelenteni, hogy darabokra tör az egyik oldalnak a szavazótábora. És
bocsánat, de régen akármelyik vagy mindegyik egy korábbi választáson akár az atombomba jelzőt is megérdemelhette volna, amiket így most a részletek nélkül felolvastam, vagy hozzászoktunk.
Ezt nagyon nehéz megítélni, hogy melyik kontextusban minek van jelentősége, mert... Hosszan lehet érvelni amellett, hogy a rendszerváltozás kapcsán például mi minden nem okozott felháborodást, és 4 év után mondjuk hogyan választották meg a volt külügyminisztert miniszterelnöknek, és 12 évvel a rendszerváltozás után pedig a volt miniszterelnök helyettest miniszterelnöknek, tehát arra is lehet mondani, hogy ilyen nincs, és mégis bekövetkezett. Szóval én ezt egy kicsit történelmietlen kérdésnek tartom, ne haragudjon. Érte? Visszatérve arra, olyan atombomba biztos, hogy nem történt, ami eldöntötte volna a választást a választás előtt. Viszont jelentősége ezeknek a témáknak van, mert a következő napoknak, és különösen április 12-nek a mozgósítás lesz a kulcs kérdése. Nagyon nem mindegy, hogy akár napirenddel, akár technikai oldalról, melyik párt hány támogatóját tudja elvinni a szavazóhelyiségbe, és tudja megkérni rá, hogy adja is le a voksát, ne csak szóban támogassa őt. Értelemszerűen, hogyha különbség marad mondjuk a két nagyobb párt szavazótáborának aktivitása között, jelentős különbség, azokat a számokat, amit mi közvéleménykutatók a pártverseny állásáról mondunk, ugye a Nézőpont Intézet például a legvalószínűbb listás eredményt szokta mondani, a közérthetőség véget nem több bázison mondunk többfajta számot, hanem egy legvalószínűbb listás eredményt, de ez valamilyen részvételi hajlandósággal, a szavazótáborok valamilyen aktivitási fokával számolva jön ki ez az eredmény, és ha attól eltér az egyik vagy a másik párt, nem tudja úgy aktivizálni a szavazótáborát, ahogy azt nekünk ígérik a szimpatizánsok a telefonos interjúknál, akkor egészen más eredmény is alakulhat. Konkrét százalékpontokban mérhető hatása van a pártlistás eredményre, ha egy szavazótábor 1-2 százalékponttal kevésbé aktív, mint azt a kutatások alapján lehet feltételezni. Ezért aztán, ha nem is atombomba jelentősége, de jelentősége van a témáknak, mert nem csak technikai oldalról lehet mozgósítani, hanem a napirenddel is.
Ennek a téma tűzi játéknak valóban van Böcskei Balázs szerint is ilyen mozgósító hatása?
Két ponton is fogok tudni a kérdésre válaszolni, meg az Ágostonról is egyszer szeretnék egy ponton. A kérdés, hogy megvédjen nem az Ágostontól, hanem a történelmietlenségtől. Szerintem most tudunk erre történetileg is válaszolni. Egy nagyon közeli rokonom megkérdezte tőlem, vagy mondta tegnap, politikailag aktív és politika fogyasztó, hogy azért a politika történészek számára elég nehézkes lesz majd megmondani, hogy melyik ügy volt az, ami katalizált ezt, meg azt, meg amaz, és hogyha valaki leírja ezt a kampány politika történetére, akkor mennyit, melyik ügyet, milyen részletességgel bontja ki. És szerintem neki ebben a kedves aggodásért a politika történészekért van igazsága, de lehet, hogy egyiket se kell leírni. Mert hogyha megnézzük a pártreferencia kutatásokat, akár az Ágostoni bázisán megyünk, akár a mi bázisunk megyünk, akkor nem látjuk azt, hogy tendenciáiban ezek az ügybeáramlások az elmúlt egy évben olyan nagyon-nagyon-nagyon nagy dolgokat változtattak volna. Tehát ezek a történetek úgy jöttek, hogy már megvoltak hozzá bizonyos értelemben a magyarázatok, az értelmezési keretek, nagyon hamar felálltat, hogyha kijött az egyik, akkor nem az volt, mint hogy hát ilyen tanástalanság volt, hogy mit reagálunk, tehát nem az összödi beszédekről beszéltünk, akkor ugye darabig ott koricálás volt, hogy most akkor mit reagál erre egy kormányzat, hanem szinten ilyen Facebook sebességnek megfelelően megvoltak erre az ellencsapások adott esetben. Tehát ilyen értelemben nem tudtak ezek ilyen megerősítő ügyek ezek, és nem pedig mobilizáló, vagy demobilizáló ügyeknek tekintem őket, és láthatólag ez az ügy a armada, ez nem járult hozzá az elmúlt egy évben, hogy itt nagyon tendenciában megváltoztassanak a dolgok. Tehát szerintem ilyen értelemben nincs jelentősége amekkorát, amennyit mi erről beszélünk. Viszont az Ágostonnak egy mondatához azért, hogyha csak a nézőpont számait nézem, és én szeretem szerintem azt, hogy mindenkit ismerjük el a saját bázisán és logikáján, akkor ez a Fidesz az elmúlt egy év, hát azért legyen 3-4 évben rengeteg ügyet behozott. Adókedvezmények, háborús kérdés, DKP, és a többi, és a többi, tehát közpolitikai értelemben is. És ehhez képest az Ágostont is többször hallottam erről, és másokat is, folyamatosan aktivitási problémák vannak a retorikai értelemben, hogy a Fidesznél még nem aktívak. És hogyha nézzük a kormánypárthoz közelebbi méréseket, ott sem csökken a távolság. Tehát ahhoz képest, hogy a Fidesz kampány halad előre, tehát elvileg azt mondanánk, hogy aktivitásban meg darabszámra is emelkedni kéne a fideszeseknek, úgy azt látjuk a ti méréseitekben is, hogy a távolság azért ott nem nő a Fidesznek a javára, ahogyan nálunk sem csökken egy másik bázison a történet. Tehát szerintem ez a Fidesz kampány, ez nem csak mobilizációs kérdés, ez egy mennyiségi kérdés. És van egy olyan felvetésem, hogy azok, akiket eddig nem sikerült a Fidesznek mobilizálni, és már több hónapja nem sikerült újra fideszessé tenni őket, azok nem lettek tiszások, de nem lesznek már fideszesek.
Nem mennek el szavazni, bocsánat?
Mondjuk.
Hát meglátjuk április 12-én, mert ez, amiről beszélsz, az a napirend típusú mobilizálás. De szerintem van technikai oldala is a mozgósításnak. Például, ha el lehet érni őket aznap a választások napján, és hogy mondjam, telefonon felhívják, hogy legyen kedves elmenni, és aztán felhívják, hogy ugye elment. Egy ilyen szempontot se érdemes figyelmen kívül hagyni, tehát nem csak a napi renddel lehet szerintem ezt elérni. De abban igazad van, hogy a Fidesz tábor aktivitása elmarad még a Tisza tábor aktivitásától. Ennek viszont szerintem nem a Fidesz ügyetlensége az oka, hanem egy rendkívüli jelenséggel van dolgunk. A Tisza tábor az egy hiperaktív tábor, már utaltam rá, hogy én a praxisomban ilyen ennyire aktív szavazótábort még nem láttam. A Fidesz pedig körülbelül azon az aktivitási szinten van, ahol mondjuk 4 évvel ezelőtt volt a tábora, és kérdés, hogy tud-e még növelni ezen az előbb említett technikai eszközökkel.
Erre való mostanában a Facebook, a Tisza eleve a Facebookra optimalizálta magát, a Fidesz-KDNP-nek pedig menet közben lett egy külön hadteste az online világban a kampányüzenetek továbbítására. Hogyan értékelik, hogy ez a Tiszának, illetve a Fidesznek hogyan sikerült kifejezetten az online kampányolás?
Hát rögtön akkor ezzel a egyébként konszenzusos elemzői és véleményvezi állítással szemben ellentartanék egy kicsit. Szóval az, hogy a Tisza online kampányt folytatnak kizárólag, hogyha csak azt folytatnak kizárólag, akkor nem nyerni meg a választást, ha megnyeri.
Természetesen az országjárás
nagyon jó offline adatbázisa van a Tiszának, nagyon jó állapotban van az az adatbázis, megmerem kockáztatni, hogy jobb állapotban van, mint a Fidesznek az adatbázisa. Egy folyamatosan frissül adatbázisról beszélünk, amire lehet, hogy az online hordja rá az embereket, de hogy ez egy létező pártszervezet, amely nem létező pártszervezet, mely hiszen mozgalmi pártként van tulajdonképpen jelen. Tehát szerintem egyszerűen ott van egy nagyon erős offline kapacitás is, amit azért nem látunk, mert annyit beszélünk az online-ról. És ez nagyon sajátos, hogy a Fidesz pedig ugye belépett ebbe az online térbe, és mint hogy a kevesebbet, persze ebben már megint nem látok bele, tehát De hogy a Fidesznek az erőssége az az offline világ volt, az offline mozgósítás, amiről utalt az Ágoston is, a közvetlen telefon és mi egymás. De hogyha rossz, hogyha a szavazóimat nem tudom elvinni, mert valamilyen okból nem akarnak már a Fideszre szavazni, hiszen láthatólag azok a családpolitikai intézkedések, azok szépen ki voltak dizájnolva, hogy a kétszer-háromszor már a Fideszre szavazó, de időközben elpártolókra menjenek, akkor én mindegy egyébként, hogy online mennyire vagyok erős. És szerintem a Fidesznek alapvetően offline bajai lettek a kampány végére, és nem, és bár bejött az online, és nagyobb hangsúlyt kapott az online, de hogy nem ott vannak a gondok.
Hogyan látja Mráz Ágoston, Sámuel?
Nem tudom pontosan, mi az alapja Balázs érvelésének.
Szabad gondolkodás.
Irigyellek, de én ezt nem így látom. Az online téren erősebb a Tisza, ezt szerintem minden statisztika alátámasztja. Itt a Fidesz a vesztes pozícióból, vagy ezüstérmes pozícióból pozíción javított, de továbbra is ezüstérmes. És az offline megítélésére szerintem igazán megbízható információ legalábbis a nyilvánosságban nincsen. Azt biztosan tudjuk, hogy a Fidesz egy több mint 20 éve kiépítette ezt a rendszerét, és folyamatosan dolgozik ennek a frissítésén, tehát mondom még egyszer, nem tudom, hogy honnan ítéli meg ezt a Balázs, hogy ez nem működne, szerintem hiba ezt, ennek a jelentőségét és sikerességét alábecsülni. Azt pedig, hogy a Tiszának ez az offline aktivitása mennyire erős, szerintem egyelőre nem lehet megmondani. Amit tudunk a Tiszáról, hogy amikor 25 tavaszán aláírásgyűjtést szervezett, akkor 1,3 millióan írták alá a Nemzet hangja. Most lebuktam, hogy már nem emlékszem minden megnevezésre. Amikor Ukrajna EU csatlakozásának a támogatása volt talán a legizgalmasabb, és még a Tisza tábort is megosztó kérdés. És azt tudjuk, hogy nagyjából 1.300.000 szavazata volt 24 nyarán a Tisza pártnak, de ennél nagyobb sokaságot offline a Tisza nem tudott összegyűjteni. Természetesen én is arra számítok, hogy több szavazója lesz, mint 1,3 millió, de én arra bizonyítékot egyelőre nem tudok a nyilvánosságban elérhető információkból felmutatni, hogy a Tisza párt mondjuk Balázs állításában szereplőkkel, vagy amit ő mondott, a Tisza párt offline jobb lenne, mint a Fidesz, aminek van több mint 20 év forja.
Na most itt vannak, hogyha meg egy kicsit vitát még egy picit beletehetünk, hogy egyszerűen ez egy, az, hogy nem szakmai érve, ezt egyáltalán nem akarnám mondani, de hogy ugye az, hogy 20 év munka van benne, hát ugye ez ugye választásokat el szoktak veszíteni hegemon pártok, vagy domináns pártok. Szóval ez egy ilyen nem tud szerintem érve lenni, vagy kevésbé erős érv. Van egy-két állításom. Az, hogy ez olyan jó állapotban lenne ez a kampány, az a te mondataid, hogy visszatérően vannak ezek a mozgósítási problémák. Milyen kilátásokkal kecsetett az a párt, aki úgy megy bele az utolsó napokban, hogy látható aktivitási problémája van a kihívóval szemben. Mire és ez gondol? Már tartósan fennáll. Hát most mondja az Ágoston, hogy közel 100%-a, de legyen csak 95, legyünk megengedőek, ugye, aki elmenne a tiszásoknak szavazni, ez a Fidesznél 90%-nál, most nem tudom, hogy mi volt a pontos számod. És ez tartósan fennáll. Tehát ez a kampány előre haladtával ellenére is. És a másik állítás az, hogy lehet-e magabiztos az a párt, aki második helyről megy bele az online. Második helyről indult, második helyen maradt. Tehát ezek a régi kampányaxiómák, azok így valahogy ez így nagyon nehezen támasztják alá azt, hogy itt valami nagy meglepetés lesz a kutatásokhoz képest, a kutatások egy részéhez képest.
Hát, akkor helyesbíteni szeretnék, okay. Ugyanis ha a nézőpont számait nézed, akkor azt is tudod, hogy a teljes népességben a Fidesz 40%-on áll. Ehhez képest kell a 90%-os aktivitást nézni, míg a Tisza párt 35%-on a teljes népességben, és ahhoz képest kell akár a 96, akár a 98%-os aktivitást nézni. Én óvnálak attól, hogy eldöntsd ezt a kérdést. Az offline mozgósítás igenis előnye a Fidesznek, és nagyon szervezetten megkezdte ezt a 25 nyarán, aki olvas ilyen típusú híreket, nem állítom, hogy a legizgalmasabb anyagok, az még azt is tudja, hogy tablettel, határon túli magyarokat is bevonva frissítették ezt az adatbázist. Tehát szerintem ez egy könnyen meg lehet, hogy meglepetést fog okozni azok számára, akik úgy gondolják, hogy ez a választás már eldőlt, hogy milyen erősségei, micsoda szervezettsége van a Fidesznek etéren. És az online jelentőségét is hadd csökkentsem valamivel. Ugyanis érdekességként mondom ezt is, nem publikáltuk már csak egy részadat, de azt az online világot, ami nagyon élesen kormánykritikus hírekkel bombázza a választópolgárokat, ezt az online világot az ottani statisztikák alapján is nagyjából 1 millióan olvassák. Valahol a nyolcada a teljes választó sokaságának az, aki ezekkel a tartalmakkal rendszeresen találkozik. Tehát én óvnék attól a szemlélettől, hogy azok az online aktivitások automatikusan az offline választói magatartásra is kihatnál.
Egy rövid kérdés és egy-egy rövid válasz a műsor végére. Hogyan látják, hogy lesz ennek a választásnak vasárnap este 11 órakor egy nyilvánvalóan nem hivatalos, de egyértelmű végeredménye, vagy várnunk kell több napot, akár egy hetet annak minden következményével?
Én az utóbbira számítok. Pont azért, mert ugye, ha összerakjuk a pontos szabályozást, az átjelentkező külföldön szavazó választópolgárok szavazatait nem fogjuk a választási este megismerni. Ez a regisztráltak száma alapján 310-315 ezer emberről beszélünk, mondjuk 300 ezer szavazatról, végül is ennyien mennek el. Ugyan mi azt láttuk, hogy a 60%-uk abban a 40 választókerületben fog szavazatot leadni, amelyet a Nézőpont Intézet mandátum becslése alapján ellenzéki választókerületnek minősítettük, de mégis az a helyzet, hogy a maradék 40%-uk néhány választókerületnek, a billegő választókerületnek az eredményét befolyásolhatja, és ugye a választási iroda közlése alapján péntekig, április 18-áig ezeket a szavazatokat végérvényesen nem fogják megszámolni. Tehát én most úgy tekintek a választási este elé, hogy hosszú lesz, izgalmas lesz, de a végeredményt nem fogjuk megismerni 13-án a hajnali órákban sem.
Böcskei Balázs szerint sem?
Én eddig kibírtam, hogy ne, a kérdést azt ne kritizáljam, de egy kicsit Netflixes azért lássuk be, hogy ilyen sorozatra teszünk rá. Legyen az akkor az én válaszom, hogyha ha a mi kutatásukat veszem alapul, és most talán ez megértető, akkor ennek lesz győztese ennek a vasárnap estének.
Már vasárnap este?
Hát legyen az, persze.
A győztese lesz ebben.
Úgy mondom, hogy igen, tehát hogy...
Abban nem értünk egyet, hogy ki, de hogy győztese lesz, az biztos.
Oké.
Az Arénát hallották az Inforádióban Mráz Ágoston, Sámuel a Nézőpont Intézet igazgatója és Böcskei Balázs az IDEA Intézet stratégiai igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az Infostart oldalán és megnézhetik a YouTube-on. Biztatom önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra. Az Aréna elkészítésében Erdei Tamás, Szécsi Ágnes, Illis László és Rucz Barbara segített. Vasárnap este 7 órától élő választási műsorral várjuk önöket. Tudósítóink kint lesznek a Nemzeti Választási Irodában és a pártok eredményváró központjaiban. A stúdióban pedig Pál Falvi Milánnal, a Nézőpont Intézet kutatójával és Lakatos Júliával, a Méltányosság Politika Elemző Központ stratégiai igazgatójával elemezzük a részeredményeket és a nyilatkozatokat. Köszönöm a figyelmüket, Herceg Zsolt vagyok.